Koncepciós pernek mondtam többször is, de hogyha valaki végignézi a filmet, vagy elolvassa azt, hogy mi történt, akkor látszik, hogy hát itt azért voltak jó páran a magas beosztású pártkáderek, akik, hát hogy is mondjam, ők voltak valójában, lettek volna valójában az igazán elszámoltathatók ebben az ügyben, és hát kellett egy olyan bűnbak, aki Ónodi Lajos lett, aki végülis megteremtette a körülményeket, létrehozta, meg hát volt sikkasztás is. Na most az, hogy igazából ki sikkasztott, és hogy ez a pénz, ez hova ment, az számomra nagy kérdőjel, de a Kádár János is, ezt lehet a jegyzőkönyvből olvasni, hát nagyon érdekesen fogalmazta meg ennek a sikkasztásnak az összegét, meg a körülményeit.
Igen, hát konkrétan azt mondta, hogy egyrészt azzal állt elő, hogy nem tesz jót a párt hírnevének, egyáltalán ezzel a perrel előállnak, mert mégiscsak egy pártbizalmiról beszélünk. Egy-kettő a párt jó néhány magasrangú tagja is érintett volt ezekben, majd erre mindjárt visszatérünk, és is azt találtam mondani, hogy egy becsületes TSZ elnök többet sikkaszt, mint ez az összeg, tehát most akkor ezzel mit kezdjünk? Ugye itt a Ónodi elleni pernél azért nagyon fontos elem, Moszkva felé kell fordítanunk a tekintetünket, hogy Hruscsov bukása után azért a brezsnyevi keményvonalasabb pártvezetés érvényesült Moszkvában, és valószínűleg mindaz, amit Ónodi képviselt, ez a már-már táboron belüli kapitalista szemlélet, ez azért a Moszkvában is szemet szúrhatott, és valakit föl kellett mutatni valóban bűnbaknak. Szervezette, ahogy akkor fogalmaztak, orgiákat. Hát most mi az orgia? Tehát most azért hatalmas nagy eszemiszon zabálás, húzatom a cigánzenészekkel, beugrom a nagy bőgőbe, vagy ennél több, ez már ugye értelmezés kérdése. De azt azért el lehet mondani, hogy nyilvánvaló, hogy akik ezen részt vettek Magyarország részéről, vagy nem azt mondom Magyarország képviseletében, mondjuk magyar részvevők, azok azért mégiscsak az ország elitjéhez tartoztak. Következésképpen ne úgy képzeljék el, hogy Ónodi Lajos egy ilyen ellenzéki orgiát szervezett, hanem hát ahogy utaltunk már rá, ezek az emberek érintettek voltak benne. Ugye a pénzek hova vándoroltak? Hát nem vagyok benne biztos, hogy minden az ő zsebébe vándorolt, hogy egyáltalán vándorolt-e. De bűnbakká egyértelműen üttették meg. Tehát amikor arról beszélünk, hogy koholt vádak alapján megrendezett koncepciós per, akkor arra gondoljunk, hogy lehet, hogy ennek volt valós alapja, hogy tényleg voltak elvetemült mulatozások, lehet, hogy mozogtak pénzek úgy, ahogy nem kellett volna, de az, hogy ezt egy személyes felelőssé tették Ónodit, és gyakorlatilag kivonták őt egyszer is mindenkorra a forgalomból, mert hiába tért vissza a későbbiekben, messze nem tudott már olyan pozícióba kerülni, és nem is kapta meg az erkölcsi elégtételt. Ilyen alapján viszont egyértelműen koncepciós pernek lehet nevezni.
Igen, és hát ne felejtsük el, hogy olyan emberek álltak ott a félig meddig vádlottak padján, akinek ki kellett mosakodni, mint a Biszku Béla.
Hát igen, szóval a pártelit. A pártelit is annak is a keményvonalas része, mert azért ne felejtsük el, hogy ezek a... Ugye Majtényi György kollégám vetette föl egyszer, hogy mennyire érdekes dolog az, hogy a új elit, a 49-40 utáni elit, aki ugye papíron, meg ideológiailag mindenben távol áll a régi polgári, vagy ha úgy tetszik, arisztokrata elittől, az igazából igyekezett az előző elitnek a ismérveit magára ölteni. Ezért történelmileg máskor is megragadható, ugye gondoljunk a monarchiának, a polgári elitjére, akik a vállalkozások, a tudások révén self-made-benként felemelkednek, de magyarosítják a nevüket, ha zsidóvallásúak katolizálnak, nemesi címet szereznek, tehát az új elit a régi elit ismérveit igyekszik fölvenni. Itt is ez történik. Volt az a klasszikus vicc, hogy a villág proletáriai, ugye? Miről van szó, hogy ugyanúgy vadászni járnak, ugyanúgy mulatnak, tehát tényleg ezeket a klasszikus formákat igyekeznek követni. Hát több olyan fotó maradt fönt, ahol ugye Ónodi személyesen szolgálja ki Kádár Jánost, vagy a pártelit más tagjait, vagy a külföldi vendégeket. És hát valószínűleg igen, ők voltak ezeknek a mondjuk úgy orgiáknak, vagy mulatozásoknak a részvevői, és ugye ezt úgy kellett ezt a pert levezényelni, hogy ezeket az embereket kimossák belőle, lehet, hogy kellett egy kis politikát gyakorolniuk, de akire az egésznek a terhe ráhárult, akire az egésznek az ódiumát el kellett, hogy vigye, az Ónodi Lajos volt.
Igen, ez a, jó, hogy mondtad ezt a vadásztársaságos sztorit, mert ugye ez egy központi szerep az egész perben, hogy különböző vadásztársaságokat alapítottak, illetve hát ilyen állvadásztársaságokat, aminek nem is az volt a lényege, hogy egy vadászni jártak, csak a körülményt úgy teremtették meg, mintha, és akkor ehelyett volt ez a dekadencia, ez a valami, ami beszűrődött nyugatról.
Igen, hát ugye kellett egy fedősztori, és ugye mégse lehetett azt mondani, hogy megyünk egy jót orgiázni a Mátrában, mert ez így bután veszi ki magát. Itt közvetőleg érzem meg, hogy a monarchia idén a legtöbb hagyományőrző társaság jellemzően 30 és 60 közötti nős férfiakból állt, akik valószínűleg megpróbáltak egy-egy napra elszabadulni otthonról. Egy kis cinizmussal talán mondhatom ezt, hogy itt is belejátszhatott valami ilyen hasonló dolog. De igen, tehát ez a vadásztársaságok, ez nem feltétlenül arról szólt, hogy vadásznak. Ne gondoljunk mögé feltétlen valami nagyívű koncepciót, tehát ismerek rengeteg olyan társaságot, pedig 20 éves korúktól összejárnak focizni, és túl a 40-en már nem a focit várták, hanem a foci után is hört. Tehát, mert az került előtérbe, kicsit így kell elképzelni ezt a történetet is, de hát ez megint egy olyan dolog volt, amit, hogyha rá akarom húzni a vizes lepedő Tónódi Lajosra, hát akkor itt rá tudom húzni.